Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Egy állami intézmény élén hozott létre egy fontos és menő dolgot, amely azóta piaci alapon is működik, és rengeteget segít azoknak, akik vállalkozni akarnak. Majd megcsinált egy olyan fesztivált, amely a maga területén legalább olyan fontos és elismert világszerte, mint a Sziget. Ezen az idén már 15 ezeren vettek részt összesen 90 országból. Hogy csinálta? Jönnek a műsor szponzorai, majd következik Böszörményi Nagy Gergely története.
A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Akkor, amikor te a design terminált elkezdted, és az érdemi időszakról beszélek, mondjuk 2013-ról, amikor érkezett egy komoly tőkeinjekció is, és akkor nagyba kezdtetek el játszani. Te nem voltál rettenetesen megijedve?
Nem. Mitől lettem volna megijedve?
A tét nagyságától.
Rengeteg tervem és ötletem volt. Tehát, hogy nekem időm se volt megijedni, meg ez az ijegység dolog, ez tudom, hogy eléggé távol áll.
Távol áll?
Ja.
Nem is tudnál mondani olyan döntéshelyzetet, akár a Design Terminál, akár más projektet kapcsán, hogy úgy egy picit hátra lépni, és azt mondanád, hogy büdös életbe, ez most lehet, hogy egy kicsit megfogott.
Mert nehéz helyzetek voltak, de mindig volt segítség és támasz. Én el szoktam mesélni, és nem győzöm eleget hangsúlyozni a mentoroknak a szerepét. Valahol az, hogy a Design Terminál egyik zászlóshajó tevékenysége az az induló vállalkozások mentorálása. Valahol az, hogy a Brain Bar tanárokat meg diákokat gyűjt össze minden évben nagy számban, és próbál neki kapcsolatrendszert, meg ismereteket, meg információt adni. Ez valahol onnan jön, hogy nekem mindig voltak ilyen segítségeim, és szeretném másnak is lennének. Tehát nekem mindig voltak mentoraim, és a mentor egy kicsit olyan, mint a használt autó, hogy ő választ téged, és nem te választod őt. És ez a mentor történet az én életem nagyon szerencsésen alakult, és mindig voltak olyanok, akik stabil fogódzókat adtak döntésekhez.
Mondasz egy nagyon komoly, nehéz időszakot?
Igen, ugye 2016-ban, 4 évvel azután, hogy én a Design Terminált átvettem, és elkezdtük építeni, egy ilyen alvó cégből felépítettük egy kreatív ipart ösztönző ügynökségként, akkor 4 év után volt egy nagy átszervezés az állami intézmények körében, és megszületett az a döntés, hogy ezt nem az államnak kell csinálnia. Az első napok nagyon nehezek voltak, mert úgy gondoltam, hogy valószínűleg hibát követtem, mert nem tudtam jól elmagyarázni a döntéshozók felé, hogy miért is van ilyen feladat. Miért van értelme ezzel foglalkozni, miért van perspektíva ezekben az érintett iparágakban, ebben a tehetségbankban, ami a magyar kreatív gazdaságban ott van, és miért érdemes ezt ösztönözni. És zavarodott is voltam, és gondolkodtam rajta, hogy mit lehetett volna jobban, meg most akkor mit kéne. És talán a mostanáig a legutolsó ilyen nagy mentor az életemben, Csák János ebben a nehéz pillanatban jelent meg, ismertük egymást korábban, és volt megbeszélve, egyébként teljesen véletlenszerűen, évente egyszer ültünk lebédelni egyet beszélgetni, azt megelőzően, és pont ezekben a napokban volt egy időpontunk. És én eléggé csapdottam, viharba értem, megérkeztem erre az ebédre, és hát János rögtön látta, hogy gondjaim vannak, és hogy nem a megszokott lendülettel, meg hévvel érkezem, és elmondtam neki, hogy hát komoly gondjaink vannak. Nagy problémák adottak, és vártam volna, hogy legyen empatikus, hát búsuljon velem egy picit, meg mondjon néhány vigasztaló szót. És János nem ezt csinálta, hanem széttárt a kereset, azt mondta, hogy de hát Gergő, ez egy óriási lehetőség. És akkor kitaláltuk együtt azt, hogy hogyan építjük tovább ezt a rendszert, úgyhogy mindenkinek jó legyen. És el tudjuk végezni, sőt, fejleszteni tudjuk, áramvonalasítani tudjuk azokat a funkciókat, amiket mi hasznosnak és értelmesnek gondolunk a közösség szempontjából, és közben mindezt ne egy hagyományos államigazgatási rendszerben, hanem magántulajdonú szervezetként, de a közösségért dolgozva tegyük. Szóval vele ott rögtön elindult egy beszélgetés, és hát tényleg az a helyzet, hogy ha csak a naptárat nézem, akkor teljes véletlennek tűnik az, hogy én pont akkor ültem le Jánossal a évi rendes beszélgetésünkre, de valójában szerintem ez egy szükségszerűség.
De mi történt volna, ha nem akkor találkozott?
Nem tudom, fogalma sincs.
Azóta nem is gondolkodtál rá, hogy mi lett volna akkor a B opció?
Rettenetesen nem foglalkoztatnak ezek a historikus, ilyen retrospektív, feltételes módú ügyek.
Te például a politikai vagy a diplomáciai eljárások tekintetében mennyire mozogsz ügyesen? Mert azért az a pozíció, amit te betöltesz, egyáltalán az a műfaj is manapság, vagy az iparág, azért az nem mentes ettől. Én legalábbis azt gondolom így kívülről.
Engem érdekel a politika. Érdekes, izgalmas dolgnak tartom, és a civilizáció fontos részének.
Én inkább arra gondolok, hogy mint döntéshozó, számtalan olyan feladattal kell szembesülnöd, ami lehet, hogy nem feltétlen kedved szerint való, de lehet, hogy rosszul gondolod.
Nulla ilyen feladattal kell szembesülnöd. Pontosan nulla ezeknek a száma.
Ha olyannal kellene, akkor mi történne?
Nem vállalnám.
Vagy delegálnál, gondolom.
Nem.
Nem?
Nem. Na, ez például egy olyan mindennapi etikai dolog, amiben elég sarkos állásponton van. Tehát az, hogy a delegálásnak az legyen az irányító elve, hogy na hát ehhez nincs kedvem, úgyhogy ezt csinált te, ez abszurd. És mással nem szeretek kicseszni. Pláne nem olyan kollégák, akik nekem fontosak.
Te tulajdonképpen a nemet nem tudod elfogadni? Amit te a fejedbe veszel, akarnokként, ha ez a szó helytálló, a nemmel való kapcsolat az nem működik.
Egy makacság, nálam az egy örökölt tulajdonság. Makacság alatt itt most ebben az esetben azt értem, hogy olyan nagyon könnyen elfogadni nem tudom, ha valamit nem lehetséges, vagy amire azt mondják, hogy nem lehet.
Akkor mi történik? Te akkor azt mondod, akkor is megcsinálom, akkor is megmutatom?
Hát sőt, annál inkább. Tehát az egy extra motiváció. Hát ha én mondom, hogy nem, az oké, de más nem mondja.
Más nem mondja. És te mikor mondod?
Hát például, hogyha olyan út vezet valamihez, amivel nem tudok azonosulni, ami nem én vagyok, vagy amihez magamra kell erőltetni valamilyen szerepet, amit tőlem távol áll, akkor a cél nem szentesíti az eszközt.
Ez milyen szerep, vagy ez milyen út? Ezt hogy képzeljük el?
Az egyik korábbi vendégetek, a Galambos Marci egy beszélgetésben néhány év ezelőtt felvetette, hogy próbáljuk meg definiálni a hazafiságnak a fogalmát egy szóval, vagy egy mondattal. És én akkor azt mondtam, hogy szerintem hazafiság alapfeltétele az, hogy az ember nem lop.
Megkísértett téged ez valaha?
Hát én PTNR módon megpróbáltak engem is többször korrumpálni, de szerintem az emberek 99,9% az életében jelen van, mert ezek mindennapi dolgok.
Te például, ha egy nagyon jó munkaerő esetén erre bukkansz, vagy ez felmerül, akkor a legerélyesebben jársz el?
Még csak erejére sincsen szükség, én ez teljesen, tehát nekem ez érzelmileg kiüresítő valakivel szemben egy emberi kapcsolatban. Tehát semmilyen más minősége nem érdekel onnantól. De az az igazság, hogy én ebben elég, nem is tudom, radikális vagyok, tehát van egy nagy vita például a művészvilágban, mert a korrupció az ugye nem csak anyagi természetű lehet, lehet szimplán morális természetű is, és például a művészet világában mindig van egy vita arról, művészet meg a politika világában, meg a kultúrpolitika világában mindig van egy vita arról, hogy ha valaki nagyszerű művész, és egy elvitathatatlan tehetsége van valamiben, például íróként, vagy egy filmrendezőként, de mellette morálisan korrupt, például egy, a világháborúban egy szélsőséges párt szolgálatába szegődött, vagy rendezőként pedofil cselekedeteken kapták, akkor az zárójelbe teszi-e az ő művészként vagy alkotóként való működését?
És szerintem?
Szerintem igen. És szerintem nem választható a kettő. De vannak olyan barátaim, és nagyon jókat szoktunk erről vitatkozni, akik szerint meg külön kell kezelni, mert az emberi civilizáció közös kultúrkincséből ilyen időtlen teljesítményeket emelnénk ki, ha mindenkinek a körmére néznénk, és mindenkit annak alapján ítélnénk meg, hogy egyébként emberként rendben volt-e. Én megmondom őszintén, nem tudok ettől elvonatkoztatni.
Lehet veled véleményt ütköztetni főnökként?
Hát én megfordítanám ezt. Én azokat az embereket tudom tisztelni, akik elmerik mondani a véleményüket. És rettenetesen élvezem, meg szórakoztat, hogyha egy rendszeren, egy szervezeten belül a pozíciótól függetlenül az emberek tudnak intellektuálisan egymás méltó ellenfelei lenni.
Akkor is, ha bánt?
Hát ugye jó esetben ez nem bánt, mert ugye itt arról van szó, hogy hogyan teszünk jobbá valamit, egy terméket, egy kezdeményezést,
ezt értem,
egy projektet.
De mondjuk valami olyan helyre nyúl veled kapcsolatba, amivel te nem értesz egyet. Egy olyan képességedet kezdi el mondjuk, még ha jó szándékkal is és jó indulattal kikezdeni, amivel mondjuk te hiszel.
Azt nehezen viselem az elején, és aztán nagyon megfontolom, hogy mi hangzott el, és ha úgy érzem, hogy ennek van alapja, és akár magamat, akár az adott ügyet szolgálja az, hogy a fejlődését, az előrelépést szolgálja, akkor ezeket általában beleszoktam építeni a következő lépéseimbe, és egy biztos, hogy az az ember, aki rá tud mutatni lényeglátó módon valami fejlesztendő vagy fejleszthető pontra, és ezt megismeri tenni, és ügyes ebben, tehát nem körülményeskedik, hanem tényleg a lényegre törő módon, pontosan, okosan, konstruktívan fogalmaz, az nálam az első ilyen eset után egy egészen másik polcra kerül.
Hallgassunk meg valakit, ő Bújdosó Bianka, akit a munka kapcsán ismertél meg, aztán ez baráti kapcsolattá nemesedett, hogy ő mit gondol mindenről.
Nem éri be középjóval. Ha te mondasz neki valamit, akkor ezt be tudja építeni, tehát nem arról van szó, csak az lenne a jó, amire gyakorlatilag ő gondol, de viszont nem éri be azzal, hogy mondjuk egy 80%-osan jó dolgot összerakjon, és ebben nem kompromisszumkész. Szerintem minden ember tud dühös és frusztrált lenni, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy létezik olyan ember, aki nem, de hogy nagyon fontos, hogy mikor és mennyi ideig tart benne az emberben ez a düh. És hogy mikor tudja azt mondani, hogy jó, nem tudom, kidühöntem magam gyorsan, és akkor menjünk tovább, nézzük meg, hogy mit rontottunk el, hogy legközelebb ezt ne rontsuk el, és ez a készsége viszont abszolút megvan.
Szerinted erre a felforgatásra, erre a példátlan szemléletre, hogy tekint ma a magyar közvélemény, vagy a közvetlen versenytársaitok is akár, mert szerintem elég szokatlan hozzáállás.
Nem tudom, hogy kik a mi versenytársaink, tehát nem, így hirtelen nem tudnék felsorolni, és ez nem valamilyen hübrisz, hanem egyszerűen csak azt gondolom, hogy ezt, mi tipikusan olyan egyenleteket oldunk meg, ahol hozzáadni lehet csak, és ahol egy meg egy, ez három. Tehát, hogyha többen csinálnak ahhoz hasonló dolgokat, mint mi, annál jobb lesz. Annál jobb lesz. Hogy tekintenek a mi szemléletünkre, mi meg vagyunk ajándékozva azzal, hogy nagyon jó dolgokkal foglalkozhatunk. Jó körülmények között. Természetesen a megajándékozott, szerencsés embereknek vannak irigyei, és ezt tudomásul kell venni. Túl sok energiát nem érdemes foglalkozni.
Nem nagyon foglalkozol vele.
Mondhatni egyáltalán nem. Ha tudok gesztust tenni, akkor teszek, hogy kikönnyítsem ezeket a kapcsolatokat, egészen addig, amíg rossz indulatot nem tapasztalok, mert a rossz indulatot azt nehezen viselem.
Akkor mi történik? Akkor milyen vagy?
Akkor csak tehát szerintem a Kennedynek ez a mondása, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket, ez szerintem megáll. Tehát indulata az nagyon rövid ideig van bennem. A Bianca kedves, hogy ezt megerősítette kívülről is. Tehát én rövid ideig szoktam így dühöngeni ilyesmim. Általában túllépek rajta, de viszont onnantól elvág gólagossal kapcsolat. Tehát említettem a nem sokkal ezelőtt, hogy ha valakivel jó intellektuális vitáink vannak, akkor ez egy magasabb polcra kerül automatikusan. Hogyha valaki nem egyenes, és mondjuk áskálódik, és nem teljesítménnyel érvel akar jobbnak lenni, hanem fúrással, aknamunkával, akkor onnantól kezdve kikerül azoknak a köréből, akikkel bármit is szeretnék csinálni. Tehát egy más állatfajok vagyunk akkor. Tehát akkor más szférába mozgunk. Más érdekel minket ezek szerint. Nem foglalkozom vele. Nem tekintek rá potenciális partnerként vagy játszótársként.
Azt mondtad pár perccel ezelőtt, hogy ha nehézségbe ütközöl, az még inkább hajtóerővé tud válni benned. Van olyan, amikor te feladsz valamit? Tehát hol van az a fal, amikor azt mondod, hogy na jó, ez már olyan, amin nem lehet átmenni?
Olyan falról tudok beszámolni, amin nem tudok felmenni, mert tériszonyom van. És bár a hegymászás világa, egy újabb szubkultúra, az nagyon vonzott mindig. Rengeteget olvastam róla, esztétikailag is nagyon közel áll hozzám, a hegyek világa rettenetesen tetszik és lenyűgöz. De olyan fokú tériszonyom van, amivel már nincs a szakemberek szerint, vagy a hegymászó ismerőseim, barátaim szerint már nincs sok értelme kísérletezni. Részben, mert veszélybe sodorhatom vele saját magamat, meg mert veszélybe sodorhatok vele másokat, hogyha éles pillanatban jön ki. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy például a hegymászással kapcsolatos ambícióimat, vagy álmaimat, azokat elég korán ennek felismerése, megvitatása nálam hozzáértőbbekkel való megvitatás eredményeként feladtam.
Nehezen viselted?
Nagyon.
De mit éreztél?
Hát az, hogy valamit nem kaphatok meg, amit akarok, és ez egy ilyenkor ennek toporzékolás a vége
által. Toporzékolás?
Hát vagy átvíz, vagy szószoros értelemben. Nyilván az utóbbit azt egy bizonyos életkor fölött az ember már mellőzi.
Hogy csapódik le egységnyi idő után mindez az emberben?
Hát, hogy kell valami más helyette. Tehát, hogy vagy azt az energiát bele kell rakni abba, amit amúgy is csinálok, és akkor még 170 helyett 180%-ban tudok azzal foglalkozni, vagy arra koncentrálni. Tehát, hogy az az energia, az a vegyérték, az máshol le kell, hogy kötődjön.
Hallgassunk meg még valakit, hogy ő hogy ismert meg, hogy gondol rád vezetőként. Pisty Urvára következik.
A Gergő egy vizionárius vezető szerintem. Vizionáriussága mellett a szenvedély az a faktor, ami őt igazán elhivatott vezetővé teszi, hogy ő tényleg elkötelezetten hisz abban, amit csinál. Szerintem az az egyik legerősebb drive, ami képes ezt a mennyiségű munkát magával hozni, és ezt a lendületet, és persze egy csapatot irányítani és működtetni, akik mindebben a társai és a megvalósításnak a létrehozói.
Azt mondják, hogy embertelen vagy a munkabírásod. Ezt tudod érzékeltetni velünk, hogy az hogy néz ki? Tehát hogy mennyi az az idő, amikor azt gondolod, hogy minden háttérbe soroltatik a cél érdekében?
Tök jó lenne beleállni ebbe a heroikus szerepbe, de ezt nem fogom megtenni. Nekem a munkabírás szó az igazán nem annyira értelmezhető, mivel egyáltalán nem tekintem munkának, amit csinálok. A szerencséjáték rendkívül távol áll tőlem, de hogyha lottóznék, és megnyerném a lottót, akkor ugyanezt csinálnám másnaptól. És szerintem kb. Ugyanígy.
A középiskolákat viszont azért, hogy váltogattad, tudomásom szerint, tehát ott azért több próbálkozásod is volt. Az kim múlott, vagy mi múlott?
Múlott az iskolákon, múlott rajtam, múlott a szüleimem. Ha nem is elsőre, de végül eljutottam egy olyan közösségbe, ami ugye a világképemet, meg egyébként az oktatásról kialakult véleményemet is jelentősen befolyásolt. Ez a Kölcsey gimnázium. Kölcsey végre egy olyan hely volt, ahol szegény és gazdag, ilyen és olyan beállítottságú, vidéki és pesti, diák együtt járt, és egy igazi olvasztótégely volt. A gimnáziumot, ahol először jártam, nem akarom bántani, igazából megnevezni se szeretném, ott ennek az ellentétét tapasztaltam, ott egy snob közeggel találkoztam.
Ez volt a baj? Ez ellen lázadoztál?
Nem lázadoztam ellen, csak nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. Tehát engem a homogén kulturális közeg, különösen, hogyha az ilyen jövedelmi alapú, és csak szerencsés sorsú emberek, meg emberek gyerekeiből áll, az engem mindenkelőtt rettenetesen untat. Más részről sekélyesnek is találtam. És sose felejtem el, hogy ebben az első suliba is, és aztán a Kölcseibe is az első nap, mind a két helyen az első nap volt tesi óránk, és mind a két helyen fociztunk a tesin, és hogy elképesztő különbség volt az egyik meg a másik foci között. Az első helyen ott senki nem passzolt senkinek. Voltak jó képességű csatárok, de nem lőtt senki gólt, semmilyen játék jellege nem volt a focinak, hanem csak egyénieskedés volt. A Kölcseiben mindenki passzolt mindenkinek, és a színvonal a meccsnek alacsonyabb volt, hogyha kívülről nézte valakibe, biztos vagyok. De az is biztos, hogy játékos, és felszabadult, és bajtársias meccs volt. És nem fogom elfelejteni soha, hogy akkor éreztem ott már rögtön az első nap, hogy most a helyemen vagyok, és hogy ez egy olyan közeg, amiben szerettem majd az időmet tölteni.
Az istenhittel is viszonylag korán találkoztál.
Mi templomjáró emberek voltunk, a mi családunk, és jártam hittanra is, később kamaszként konfirmáltam is, reformátusként, tehát jártam egy elmélyültebb konfirmációt előkészítő hittan csoportba is. Én mindig vallásosnak éreztem és tartottam magam, viszont az, hogy ez az ember életében mennyire van a gondolkodásának, vagy az érdeklődésének a középpontjában, az egy élethelyzet függő dolog is.
Azt mondtad, hogy nagyon korszerű és nagyon pontos iránytűként szolgál ez számodra. Tudsz mondani erre egy példát? Mondjuk egy komoly morális helyzetben, akár az üzleti életből is lehet példát hozni, mi az, amikor ez lép életben a fejedben, mint iránytű?
Az, hogy ezt a hitet, ezt a szüleimtől örököltem, és az örökség persze, hogy az ember kezdhet vele akár, mint el is herdálhatja, meg őrizheti is. Tehát, hogy fontos helyről jött, és bennem is megérett az, hogy ezt az örökséget megbecsülöm, és elfogadom, és úgy fogadom el, ahogy kaptam. Az azt jelenti, hogy minden olyan döntésnél, ahol az etika vagy a morál az szerepet játszik, a mérce az ez. És ha valamikor ezt sútba dobom, mert a pillanatnyi érdek, vagy a könnyelműség az egy önzőbb döntést indukálna nálam, akkor utána egész életemben átvinnem kell azt a terhet.
De volt ilyen? Erre példa?
Ilyen nagyon súlyos morális dilemmával nem kellett szembesülnöm. Pitienerebb eseteknél pedig számomra nem volt kérdés az, hogy hogyan kell dönteni. Nem tehettem meg a szüleimmel azt, hogy hozzájuk nem méltó módon járok el. Vagy a családomhoz nem méltó módon járok el az élet nagy dilemmáinak a útvesztőjében. Két ilyen domináns vonal van a családomban, vannak benne tanárok, tanyasi tanártól egyetemi professzorig, és vannak benne orvosok, körorvostól, körzeti orvostól, orvosprofesszorokig. És van egyébként egy harmadik ilyen mélyáram a családunknak, azok művészek, alkotó embere. Egy ilyen család, amik hagyományosan a közösség dolgaival foglalkozik, kicsiben, nagyban, az elég komoly mércét állít az ember elé. Az én hitem az arról szól, hogy az embernek a szolgálat a szerepe, az embernek a méltóságot adó munka a szerepe, mások számára hasznossá válás a szerepe, és a keresés a szerepe. Hogy keresse a megfelelő szerepet magának az életben, amiben a leghasznosabb lehet.
Te ilyen értelemben a közösségépítést találtad meg? Ennek céljaként?
Igen.
Azon felül, hogy értem én ennek az ideológiát, hogy az miért jó, azt meg tudod nekem mondani, hogy neked személy szerint legbelül milyen fajta siker élményt okoz?
A sikerélmény az, hogy vannak olyan pillanatok, ilyen mikroszemcsék az életemben, amikor úgy érzem, hogy méltó tudok lenni a szüleimhez, meg a családomhoz. Ezek pillanatok, tehát ez nem egy állapot, ezek pillanatok.
Felidézel egyet?
Igen, amikor fesztiválunkat, a Brain Bart, a tanárok, pedagógusok számára ingyensítettük, és elkezdtük szervezni a tanárokat országszerte mindenünnél a fesztiválra. Jöjjenek fel, ha úgy van, akkor hozzák az osztályukat is, de jöjjenek akár egyedül is, általános iskolás gimnáziumi tanárok, akikre azt gondoltuk, nem túl meglepő módon nekik egyébként nincsen, nem lenne pénze például egy fesztivál jegyet kifizetni, és hozzáférésük sincs ilyenfajta inspirációs forráshoz, tudáshoz, kapcsolatokhoz. Szóval nekik tudunk segíteni. Amikor először jöttek, akkor odajött hozzám egy gimnáziumi fizika tanár, aki azt mondta, hogy ő életében most először érzi azt, hogy valahol ő a VIP vendég. És ezt nem fogom soha elfelejteni. Miközben mi csak egyébként a dolgunkat végeztük, tehát Brain Bar valahol ezért jött létre, hogy a közösséget inspirálja, és független attól, hogy kinek van pénze, meg kinek nincs. De ezt így, hogy valaki kimondta, és hogy tényleg azt látta bele, amit mi bele akartunk tenni, az nekem nagyon nagy élmény volt, és ott úgy éreztem, hogy akkor most ez well done. Ebből kell többet és nagyobbat, és még jobbat csinálni.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blokk támogatója a Volvo Autó Hungária.
Elhangzott, hogy azért az időd jelentős részét a munka teszi ki. Az ihlet, az inspiráció, az honnan jön?
Jön barátoktól. Nagyon kivételes, kiváló emberek vesznek körül baráti minőségben is, nem csak a munkatársaim tekintetében is, úgyhogy az ő teljesítményeik, azok nagyon inspirálnak. A teljesítmény alatt értek például egy jó házasságot is, vagy egy szép házat, amit két kezükkel felépítettek, vagy egy könyvet, amit megírtak. Bármit, ezek nagyon inspirálnak. Inspirálnak a épületek. Nagyon közel áll hozzám az építészet, egy másik életben lehet, hogy építész lennék. Nagyon érdekel a terület. Inspirálnak filmek természetesen, és könyvek. És különösen olyan személyiségek, régiek, újak, most éppen Humboldt, Alexander Humboldt életrajzát olvasom, német természettudósét, aki elsőként foglalkozott azzal, hogy a világ az egy nagy egész, minden élet összefügg egymással, a növény, állatember. És az ilyen típusú reneszánsz elmék nagyon inspirálnak. Azok a személyiségek, írók, tudósok, vannak köztük akár politikusok is, alkotók, az apám is ilyen egyébként, aki képes távoli pontokat összekötni egymással, és ránézni a világra távolabbra. Van az a fotó, amit az Apollo 11 csinált, amelyik még nem szállt le, de már került a holdat, és a hold felszín fölülről lefotózta a földet, és először kaptunk egy képet kívülről a bolygóról. És nekem ez kint van a szobámban, ez volt az első pillanat, amikor rá tudtunk magunkra nézni kívülről. És szerintem ez egy izgalmas képesség, és akik erre képesek íróként, művészként, a geopolitika világában mondjuk politikusként, vagy bárhogy máshogy, azok engem nagyon tudnak inspirálni. Szóval a reneszánsz elme és a holisztikus megközelítés inspirál.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Ahogy hallhattátok, Böszörményi Nagy Gergely szótárából hiányzik a nem megy kifejezés. Valószínűleg ez is kellett ahhoz, hogy felépítse a Design Terminált és a Brain Bart. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten a színházi szakma egyik fene gyerekével, Orlai Tiborral beszélgetek. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beton Studio. Ez egy Beton Podcast.